Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4%-kal bővült, az üzemanyagok esetében 1,1%-kal mérséklődött az értékesítés. A fogyasztás bűvüléséhez a bérek növekedése és az áremelések letörését célzó kormányzati intézkedések is hozzájárulnak, állapította meg a legfrissebb kiskereskedelmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány töretlenül azon dolgozik, hogy a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak költeni, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, írta a Tárca. Hétvégén először haladta meg a magyar légtérben a repülők száma 4070-et, ami abszolút csúcsot jelent, mondta el a légi navigáció szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Túri Ferenc közölte, ennek egy része az átrepülő forgalom, ami csak nem 6%-kal nőtt a tavalyi évhez képest, a Budapest Airport forgalma pedig, jól tükrözve az ország adottságait és vonzerejét, 10-14%-kal nőtt eddig. Magyarország felett dübörög a forgalom, fogalmazott. A miniszterelnök szerint a politikában nem lehet elkényelmesedni, folyamatos a küzdelem. Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján hétvégén közzétett interjúban úgy vélte, a kormányoldal teljesítette másfél évtizeddel ezelőtti ígéreteit, például a nemzeti alkotmány és a gazdasági átalakítás terén. Hangsúlyozta, hogy még sok munka van hátra. Szerint az ideális állapot az lenne, ha a kormány mienségétől függetlenül is jól működne az ország. Úgy látja, itthon elengedhetetlen a stabil és az erős állami vezetés. Elkezdődött az idei első összmagyar anyanyelvi tábor Sátoraljaújhelyen a Rákóczi táborban, ahová 15 ország 150 településéből érkezett összesen 900 kisdiák, közölte honlapján a Rákóczi Szövetség. A Kárpát-medencéből, Csángóföldről, az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Írországból, Kanadából, Lengyelországból, Svédországból és Új-Zélandról érkezett diákok ellátogatnak majd a Magyar Nyelv Múzeumába és a Borsi Rákóczi kastélyba is. A katolikus Karitász újabb adománnyal segíti a háromszéki árvízkárosultakat. A 16 millió forint értékű támogatás hivatalos átadására szerdán kerül sor a Kökösbács-Teleki hídnál. Az összeg a szervezet május vége és június vége közötti Magyarországon szervezett adománygyűjtő akciójának eredménye, melyet az árvíz utáni újjáépítésre gyűjtöttek. Szerdáig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerben, az e-felvételiben, közölt az Oktatási Hivatal. Az elérhetőségek esetleges változását szintén július 9-éig lehet jelezni. Idén eddig már 6300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Ezek során összesen 36 ember sérült meg, és 60 millió négyzetméternyi terület égett le, ismertette Mukics Dániel. Törökországban sikerült eloltani a napok óta tomboló erdőtüzek többségét. Az utóbbi 10 napban több mint 750 erdőtüzet regisztráltak. Az Izmir tartomány különböző térségeiben kitört tűzvészekben több mint 200 lakásban, illetve lakóépületben keletkeztek károk. Az elmúlt napokban Görögországban ugyancsak erdőtűz miatt emberek ezrei kényszerültek elhagyni üdülőhelyeiket. Az izraeli légierő jelentős, mintegy 50 rakétából álló légicsapást mért a húszik jemeni kikötőire és más jemeni célpontokra az éjjel, jelentette az izraeli hadsereg. A légitámadás célpontjai a jemeni húszi lázadók által ellenőrzött tengeri kikötők és más infrastrukturális létesítmények voltak. Az izraeli védelmi minisztérium által Fekete Zászló fedő néven indított hadművelet a húszi fegyveres szervezet ellen irányult, melyet Izrael Irán egyik meghosszabbított karjának tekint. A brazil elnök szerint a NATO a fegyverkezési versenyt segíti elő a védelmi kiadások növelésével. Inácio Lula da Silva a BRICS csoport Rio de Janeiro-ban tartott kétnapos csúcs találkozójának megnyitóján beszélt, Úgy fogalmazott, a katonai szövetség tagországainak könnyebb előteremteni a GDP 5%-át katonai kiadásokra, mint kiutalni a hazai össztermék korábban megígért 0,7%-át a fejlődő országoknak. Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiség is eshet. Heves viharok is kialakulhatnak elsősorban a keleti tájakon. A szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet kedden hajnalban 16-18, napközben aztán 26-28 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
A nap szentjei, Szent Willibald püspök és Szent Funibald bencés apát. Szent Willibald püspök 701-ben született, 787. július 7-én halt meg, Eichstettben 86 évet élt. Szent Funibald bencés apát 702-ben született, 761-ben halt meg, Heidenheimben 59 évet élt. Testvérek voltak. Szüleiket rokoni szálak fűzték Szent Bonifáchoz. Willibald kisgyermekkorában megbetegedett. Szülei megfogadták, hogyha meggyógyul, Isten szolgálatára szentelik. Így is történt. Kora ifjúságától fogva kolostorban nevelkedett. Itt ő is rabja lett a szent zarándoklat eszméjének. Korában ez volt a divat. Meggyőzte szüleit és egy évvel fiatalabb öccsét, hogy 721 táján az örökvárosba, Rómába zarándokoljanak. Ám útközben Lukkában meghalt az édesapjuk. A két fiú 723 husvétjáig együtt maradt Rómában. Funibaldot fölvették egy római kolostorba, ahonnan 5 év múlva hazatért, hogy magával vigye harmadik testvérét is Szent Péter sírjához. Willibald a Szentföldre zarándokolt. Naplószerű följegyzéseket készített, és 3 évig ott élt. Innen tovább menve 7 évet Konstantinápolyban töltött. 730-ban a pápai és császári követek kíséretében visszatért Itáliába. Itt a Montecassinói bencés kolostor szolgálatába állt, hogy Szent Benedek szellemében segítsen a megújulásban. Montecassinóban különféle tisztségeket viselt. Nagyon kedvelte a kapus szolgálatot, mert Szent Benedek szellemében fogadhatta a zarándokokat és gyakorolhatta a vendégszeretetet. Itt nagy kitüntetés érte. Szent Bonifác maga mellé hívta, hogy mellette dolgozzon. 739-ben néhány társával és Bonifáccal Türingiába ment. Testvére Wunibald akkor már a német missziókban dolgozott. Itt szentelte őt pappá Szent Bonifác, és megbízta a terület evangelizálásával. Bonifác pápa Willibaldot is pappá szentelte. Jelentős szerepet töltött be Németország keresztény hitre való térítésében. Eichstettben és környékén hirdette Isten igéjét. Ezen felül kiirtották a vadont, megművelték a földeket, templomokat és kolostorokat építettek. Mindenkinek mindene volt, hogy mindenkit megnyerhessen, akár csak Szent Pál apostol. 742. október 21-én Szent Bonifác Willibaldot püspökké szentelte. Szentelő püspöke halála után nagy lelki buzgósággal vezette egyházmegyéjét. Willibald túlélte öccsét, és annak egyházmegyéjébe került, ahol megalapította a heidenheimi bencés kolostort, amelynek apátja volt haláláig. Testvérük Szent Walburga a heidenheimi női kolostor apátnője volt. Emlékezzünk meg ezen napon első Atenagórász konstantinápolyi ökumenikus pátriarkáról, aki nincs szentjavatva, aki az életszentség útját járta. A keleti egyház első pátriarkája, aki hatodik Pál pápával együtt elindította a katolikusok és ortodoxok közötti közeledés folyamatát, ami az utóbbi századokban megfeneklett. Az ökumenizmus két nagy főpapja először 1964-ben a Szentföldön találkozott egymással, majd három évvel később, 1967. július 25-én a konstantinápolyi Szent György székesegyházban és ugyanaz évben, október 26-án a Vatikánban. A pátriarka szinte prófétai szerepet töltött be az ortodox egyházban és az egész keresztény világban. Már 1959-ben kereste a kapcsolatfelvételt 23. János pápával. Megfelelő visszhangra találva lehetősége nyílt, hogy a kölcsönös kibékülésről és kiengesztelődésről történelmi gesztusokkal tanúskodjék. A pápával közösen tett jeruzsálemi zarándoklat, az 1965-ben kölcsönösen visszavont kiközösítés, amely 1054 óta állt fenn, valamint a pápával való isztambuli és római találkozók mindezt bizonyítják. Ezek az események új kapcsolatokat teremtettek a katolikus és az ortodox egyház között. A teljes egység felé vezető utat a pátriarka a szeretet párbeszédében jelölte meg. Imádkozzunk a keresztények egységéért sokat, hogy az egység, amiért Jézus könyörgött főpapi imájában, minél közelebb jusson a megvalósulás felé.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről emelkedik.
Szent II. János Pál pápa használja az imádság művészete kifejezést. Ha megnézzünk egy művészembert, és bármilyen művészeti ágban, akkor láthatjuk, hogy ennek az embernek van egy belső élete, van egy belső indítatása, de nagyon fontos a szabadság is. Szabadon keres valamit, szabadon ki akar valamit fejezni, keres, hogy mi is van benne, mi az, amit szeretne megfogalmazni bármilyen formában. Tehát egyfajta mély vágy, a szabadság, és ezt elkezdi gyakorolni. Valakinek tetszik, amit alkot, valakinek nem, de a művészet nem ezen múlik, hanem a művésznek a tehetségén, és ezen a belső indítatáson. Ezért, amikor II. János Pál pápa azt mondja, hogy gyakoroljuk az imádság művészetét, talán sok embert elijeszt, hogy én alig tudok imádkozni. Még az is unalmas, nem, hogy még művészetén, egyáltalán ki tud művészi szinten imádkozni, vagy mit jelent az imádság művészetében élni, vagy művészi formában, vagy módon imádkozni. Hogy néz az ki? Az ember lebeg, vagy érzelmileg mindent átél, és sír örömében, vagy mit is jelent művésznek lenni? Ezt azért is tartom fontosnak, mert valaki úgy fogalmazza meg, hogy imádkozni kell. Ha jó esik, ha nem, imádkozni kell. Ha nem imádkoztam, meg szégyeljem magam, meg az Isten is úgy néz rám, hogy ilyen megfen, és az Isten sem szeret engem azért, mert őt elhagytam, és lehet, hogy meg is büntet. Ez a kell szó pedig elég sok embert eltávolít az imádságnak a lényegétől, és hát emberek meg is lehet érteni. Azonban erre a kellre is szükség van, mert ugyanúgy, mint minden szeretet kapcsolat, akár a házasságban, a gyermeknevelésben, nem attól függ, hogy nekem mihez van kedvem, a gyermek, az édesanyja szereti a gyermekét, mindent megtesz érte, ha kicsi tisztába teszi, finom ételeket főz neki, és sokszor ezt jókedvel, örömmel, szeretetből teszi, de valamikor fárad, nagyon nehéz felkelni, és ilyenkor ott van a kell, de ebben a szeretet ugyanúgy benne van, csak most nagyon nehéz neki, mert fáradt, nyűgös, és az anya is szeretne pihenni, de akkor is oda megy a gyermekéhez. Ilyen az imádság is. Valamikor azt érzem, mintha az Isten távol lenne tőlem, vagy mintha én lennék távol tőle, akár a bűneim miatt. Vagy nincs íze az imádságnak, érzelmileg nem élem át. Annyi sok ilyen buktató lehet, amikor úgymond rossz imádkozni. És ilyenkor nagyon fontos a hűség. És ez nem megjátszás, ez nem farizeizmus, de igen, most nehéz, most fáradt vagyok, nem érzek semmit, de akkor is hűségesen elmondom a napi imámat, akkor is, hogyha semmit nem érzek belőle. De az Istenhez hűséges vagyok, még úgymond így vakon is, és akkor is tudom, hogy van, ő ennek az imának örül, én úgy érzem, hogy semmi értelme érzelmileg, de a hitemmel tudom, hogy igenis ez egy értékes ima, és azért is elmondom. És ezért ez is az imádság művészetéhez tartozik, a kitartás, a hűség, mert itt nem abban vagyok hűséges, hogy valamit elmondok, hanem egy személyhez vagyok hűséges, a vele való szeretet kapcsolathoz vagyok hűséges. Ezért bármi is történik, az imáimat elmondom, azért, mert jóban, rosszban, minden körülmények között én szeretni akarom az Istent. És amikor a szeretet művészetéről elmélkedünk, művésznek lenni azt jelenti, hogy hűséges vagyok, és szabadon belső indítatástól vezérelve keresem az Istent. Sokféle imamód van, ezeket szeretném majd bemutatni ebben a műsorban, sokféle imamód van, sokféle út vezet az Istenhez, és persze az egyes imamódok más-más részünket mozgatják meg, ugyanazzal az Istennel más-más módon találkozunk. Más a kérőim, a háladás, az elmékedés, a szemlélődés, ezeken belül is többféle imádság van, tehát óriási gazdagság, ezek mind metódusok, azonban segítenek abban, hogy valamibe tudjunk kapaszkodni, azért, hogy az Istenhez eljussunk, és hogy tudjuk értékelni azokat a tapasztalatokat, amit a kapcsolatunkból nyertünk, amit az Isten ajándéként nekünk adományozott. A katolikus egyház katekizmus azt írja, Az elmékelés működésbe hozza a gondolkodást, a képzeletet, az érzelmeket és a vágyakat. Ez a mozgósítás szükséges ahhoz, hogy elmélyítsük hitbeli meggyőződésünket, előmozdítsuk a szív megtérését, és megerősítsük akaratunkat, hogy követjük Krisztust. A keresztény imádság elsősorban Krisztus titkairól elmélkedik, mint a lekció divinában, a szentírás olvasásban vagy a rózsafőzérben. Eddig az idézet, és itt beszél a katekizmus az elmékelésben a gondolkodás a képzeletről és az érzelmekről, és a vágyakról, amiket ugyancsak mozgósítunk. Tehát nem egyszerűen ilyen száraz emberi gondolkodásról van szó, hanem az egész lényünk megmozdul. Így a vágyunk, az akaratunk, az érzelmeink, a gondolkodásmódunk, a Szentírás ezt úgy fejezik, hogy az egész embert a szív jeleníti meg, vagyis egész szívünkkel szeretni az Istent. Szent Ignácnak az elmékedési módjait talán ismerjük, és azért is talán ő a leghíresebb ebben a tekintetben, mert sok szent írt az elmékedésekről, meg a többi imaformáról is, de ők sokszor nem írták le a metódust. Beszélnek, hogy milyen fontos a Szentíráson elmékedni, akár egy ilyen elmékedésnek az anyagát le is írták, és ezt el tudjuk olvasni. Sokféle módon imádkoztak ők is, de úgy, mint metódus, amit pontosan leír, a Szent Ignác dolgozta ki. A lelki gyakorlatos könyve, ami egy 30 napos, 4 hetes lelki gyakorlatot foglal magába, ami nagyon szépen fel van építve a 4 hét, és az imák is ki vannak dolgozva. Benne van a pontos metódus, hogy mit kell tenni, mivel kell kezdeni, mi az, hogy kegyelmet kérni, hogy kell imádkozni, hogyan tudjuk lezárni, mind az elmékelésben, a szemlélődésben, az ötérzék alkalmazásában, minden formában. És ezért szeretjük ezt az imaformát, mert ő pontosan leírja azt a mankót, amiben tudunk kapaszkodni, és hogy ezáltal tudunk az Istenhez közelebb jutni, de ez a mankó abban is segít, hogy amiket tapasztalunk az Istennel való kapcsolatunkban, azt tudjuk valamilyen keretek között értelmezni is. Mert amikor valaki imádkozik, általában az történik, hogy én mondok valamit, az Istennek csendbe vagyok, akkor kérek valamit, hálát adok, tehát mintha én lennék mindig a főszereplő, és aki mond valamit. Utána csendben vagyok, és utána, hogy az Isten mond valamit, nem mond valamit, általában úgy tűnik, hogy nem mond semmit, akkor most az Isten adott nekem valamit, vagy csak meghallgatott, vagy beültem a templomba, és az önmagában nyugtató, ezért ott tudok imádkozni, és amikor bizonyos keretek között értékelem az imámat, akkor például rádöbbenek arra, hogy elkezdtem imádkozni, és ott van bennem a belső béke. Az már az Istennek a kegyelme, az egy szeretett tapasztalat. Most nem szavakban érkezett meg hozzám, amit az Isten velem közölni akar, hanem békességben, nyugalomban, vagy valakik erről beszélnek, és nem is fogják fel, hogy milyen óriási kegyelmeket kapnak, hogy például alig várom azt, hogy imádkozzak, hogy az Istennel legyek. És alig várom, hogy este legyen, amikor mindent bezárok, mindent lekapcsolok, és az Istennel legyek. És ez, aki ezt mondja, neki természetes. És milyen sok ember szenved attól, hogy ez a vágy nincs benne. Le kell ülni, imádkozni, pedig nincs kedvem, de akkor is el kell mondani. Ha nem mondom el, akkor mikor mondom el, akkor az Isten hogy néz rám, akkor meg sem hallgatja az imámat, ilyen különböző gondolatok jönnek. És például ez, hogy mély vágyódás van az Isten után, ez már az ő kegyelme. Ez nem az én művem, ez kifejezetten az Istennek az ajándéka. És például, amikor művészetet gyakorlom, akkor ezekre is rá kell döbbennem, hogy én nekem volt egy elképzelésem az imáról, meg hogy Jézus mond vagy nem mond valamit, vagy kérdezek valami praktikusat, és nem erről van szó. Persze időnként így is szól az Isten, de ő dönti el, hogy ezt milyen formában teszi, de sokszor a vágyak, érzelmek formájában, úgynevezett belső megmozdulások formájában, ahogy Szent Ignác nevezi, valamilyen gondolat úgy ott mutoszkál bennem, hogy az érzelmek megindulnak, valami eszembe jut, valamire rádöbbenek, valami akár megijeszt, hogy valami örömet ad, ezek a belső megmozdulások, és ezek elkezdenek működni bennem. Az imádság művészetét gyakoroljuk, és oda ezt a finom hangolást kell megtanulni. Nem csak, hogy elmondok valamit, hanem reflektálok saját magamra is, De ez nem csak saját magamat jelenti, hanem arra is reflektálok, hogy az Isten működik bennem, és megmozdulnak a gondolataim, az egész szívem, a bensőm, a vágyaim, az érzelmeim. Ez időnként lehet negatív is, valami fáj, bűntudatom van, valami nagyon fáj, mert valami rosszat követtem el. Ezt mi rossznak tekintjük, pedig óriási ajándék, ez a megtéréshez szükséges. De valami örömmel, békével tölt el, az Isten bármilyen formában megérinthet bennünket. Az imádság művészetét gyakoroljuk, akkor megtanulunk metódusokat, imaformákat, az imaformákban értékelni a belső tapasztalatainkat. Ez türelem kell és idő, de utána az Isten bőségesen árasztja az ő kegyelmeit és a szeretetét, és ezek az elmékedések az egész életünket meg tudják változtatni. Pontosabban meghatározva, az elmékedésen keresztül maga az Isten az egész életünket meg tudja változtatni.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádság művészetéről elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató Mózes életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mindjárt, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, és a Hitvalló című műsor hallgatóit. A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésétől is tele volt csodás eseményekkel. Tudjátok-e, hogy ki volt Mózes?
A Mózes név az azt jelenti, hogy vízből szedték ki.
Igen, nagyon jó. Vízből kihúzott, ügyes vagy, Tomi?
Kiskorában vízbe dobták a Nílus folyóba.
Így beledobták? Hogy megfulladjon?
Nem, hát kosárba. Igen. Betapasztották ezzel a szurokkal, és úgy beletették.
Igen. Miért volt ez? Ki emlékszik rá? Ez a törvény a fáraónak kiadta ezt parancsba, hogy minden elsőszülött fiú gyermeket meg kell ölni. Miért szerintetek, Ákos?
Mert félt, hogy egyszer a zsidó nép fellázad ellene, és akkor megöli őt.
Így van, nagyon jó mondtad. És akkor kigondolta, hogy akkor a fiú gyerekeket, minden egyes fiú gyereket a hébereknek a házából megölnek, és a folyóba fogják őket dobni. És akkor szerencsére ez a Mózes, mikor megszületett ez a kisfiú egy zsidó családban, az anyukája kitalálta, hogy egy kosarat font, és az nem ereszti át a vizet, mert szurokkal bekente. Az egyik kislányával, akit Mirjamnak hívtak, azzal elvitette a Nílus folyóra, és rátette. És közben elbújt egy kis bokornál, és onnan figyelte, hogy mi történik vele. Na, aztán jött a fáraónak a lánya. Ki emlékszik arra, hogy mi történt a fáraó lányával itt a Nílusnál? A fáraó lánya éppen ott fürdött a folyónál, és mit csinált? Kami?
Észrevette, hogy ott megy a folyón egy kisbaba.
Igen, és akkor mit csinált?
Kivette a folyóval és a kosárral egy.
Igen, és akkor, mikor kivette, látták ott a barátnőivel, hogy itt ez a kisbaba, észrevette, hogy ez egy héber kisbaba lehet, és akkor előlépett a bokorból Mirjam, ennek a Mózesnek a testvére, a nővére, és odalépett a fáraó lányához. Ő mit mondott? Simon?
Hogy ismer egy asszonyt, aki megszoptat.
Igen, mert kicsi baba volt, és nagyon ügyesen mondtad, és ki volt az az asszony? Kihez gondolta ő, hogy viszi?
Mózesnek az anyukája.
Így van. Az anyukája az. És a fáraó lánya azt mondta, hogy jó, hogy elviszed, és akkor te neveld fel, illetve az az asszony, aki meg tudja őt majd szoptatni, és akkor, ha felnevelted, akkor hozd vissza ide a fáraóhoz, a fáraó udvarába. A fiú felserdült, elvitte a fáraó lányához, így ugyanúgy, mint az ő gyermekét, tovább úgy nevelte, mint a fáraót. Ugyanolyan neveltetést kapott. Minden jóval ellátták, ő nem rabszolgaként élt, hanem az egyiptomi fáraó udvarában. Képzeljétek el, Mózes egy olyan időben született, amikor a zsidó népet Egyiptomban rabszolgaként tartották. Az egyiptomi fáraó attól félt, hogy túl sok lesz a zsidó, és majd fellázadnak ellene. Ezért ezt a szörnyű parancsot adta ki. És tudjátok, hogy van egy másik neve is a zsidó népnek, amivel a Bibliában találkozhatunk? Hallottatok már erről a névről? Tomi?
A más néven Héber.
Nagyon jó. És még, ez is ügyes, így van, jól mondtad, hébereknek nevezik. Simon?
És izraelitáknak.
Nagyon ügyes, igen, ezt szerettem volna még pontosan. És az izraelita szót már tanultuk, ezelőtt már beszéltük is, hogy honnan származik ez az izraelita, meg Izrael szó. Gondoljatok Jákob történetére. Tomi?
Jákobtól, mert Isten ő Izrael étette.
Igen, Izraelnek nevezte el. Azt mondta Isten neki, hogy Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek között győzni fogsz, és ezentúl nem Jákobnak, hanem Izraelnek fognak téged nevezni. Tehát a zsidó népet néha izraelitáknak is hívjuk, mert ők Jákob, vagyis Izrael utódai. De most kanyarodjunk vissza a Mózes történetére. Mózes anyukáját úgy hívták, hogy Jókebed, nem akarta elveszíteni a fiát. Ezért, amikor Mózes megszületett, 3 hónapig rejtegette őt otthon. De ahogy Mózes nőtt, egyre nehezebb lett elrejteni őt a katonák elől. És akkor a kosárba tette, és Mirjannal a vízre tette, a Nílus vizére. Egy nap a fáraó lánya ment a folyóhoz fürödni a szolgálóival, és miközben a vízhez ment, észrevette a kis kosarat a nádasban, kivette belőle a kisbabát, és tudta, hogy ez egy zsidó gyermekről van szó. És annyira megszerette Mózest, hogy elhatározta, hogy felneveli őt a palotában. És mi lett Mózes igazi anyukájával? Szerintetek mi történt vele? Örült neki, hogy megtalálták a gyermekét, és nem kellett megölni? Kamilla?
Nagyon.
Igen. Na, te is gondolj bele, hogy te is örülnél, ha valakit meg tudnál menteni, és ha még nem is ő nevelte föl, de tudta, hogy jó sora lesz, és jó helyre került, és nem halt meg. Tehát Mózes így nőtt fel a fáraó udvarában, mint egy egyiptomi herceg. Képzeljétek el, milyen lehetett hercegként élni Egyiptomban, amikor minden gazdagság és kényelem megadatott neki. De Mózes nem felejtette el a zsidó származását. Az egyiptomiak és a zsidók sok mindenben különböztek egymástól. Például tudtátok-e, hogy a zsidó nép az egyisten hívő, tehát egy Istent imádnak. Az Ószövetségben nem mondták ki azt a szót, hogy Isten, hanem csak úgy mondták, hogy Jahve, vagy éppen ki sem mondták. Az egyiptomiak pedig sok Istenbe hittek. A történetet folytatva, Mózes egy nap, amikor már felnőtt volt, látott valamit, amit megváltoztatta az életét. Mózes látta, hogy egy egyiptomi felügyelő nagyon-nagyon-nagyon brutálisan, most úgy mondom nektek, bántott egy zsidó rabszolgát. Nagyon felháborodott ezen Mózes, és nem tudta ezt végignézni, ezt a szenvedést. Mi történt vele? Emlékeztek erre? Mit csinált? Tomi?
Mózes megölte azt az egyiptomit.
Azt a felügyelőt megölte. És mi történt utána vele? Szétnézett Adél?
És elkezdett elmenekülni a fáraó haragától.
Igen, szétnézett. Látta, hogy nem látja senki, úgy vette észre, és elmenekült. Nagyon ügyes vagy. Félelmében gondolta, hogy hú, mi lesz itt akkor vele. Fogta, és elmenekült a fáraó haragja elől. Ügyesen mondtad. Mert Mózes annyira dühös lett, hogy rátámadt az egyiptomira, és véletlenül ölte meg őt. Nem akarta, nem akarattal, csak dühében azt gondolta, hogy egy kicsit figyelmezteti, de aztán rosszul sült el a dolog. Volt-e ilyen már az előző tanulmányokban? Igen, Tomi?
Hát mikor Józsefet meg akarták ölni a testvérei.
Nagyon jó. Ügyes vagy. És akkor ő is, ugye, megmenekült az egyik testvére lévén.
Eladták rabszolgának.
Így van. Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Azt gondolta, hogy senki nem látta meg, és gyorsan eltemette a holttestet a homokba. De aztán mégis kiderült, és mégis voltak tanúk, akik látták, és akkor nagyon gyorsan elmenekült. Amikor a fáraó megtudta, hogy Mózes megölte az egyiptomi felügyelőt, Mózes élete veszélybe került, és nem maradhatott tovább Egyiptomban, biztonságban. Ezért elmenekült a sivatagba, messze Egyiptomtól. Így jutott el Midian földjére, ahol új életet kezdett. Mi történhetett ott vele? Midian földjén pásztorkodott, találkozott Jetróval, egy pásztorral, aki pap is volt. És ez a Jetró fogadta őt be. És Mózes feleségül vette ennek a Jetrónak a lányát, úgy hívták, hogy Cippora. Vannak ilyen érdekes nevek az Ószövetségben, elég furcsák, de meg lehet tanulni, Cippora. Tehát itt Midianban kezdett Mózes új életet, miközben folytatta a pásztorkodást. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy megint egy ilyen interaktív feladattal készültem, hogy ki kicsoda a történetben. Felteszem az első kérdést, aki tudja, az jelentkezzen. Ki volt, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Ákoska.
Mózes anyukája.
Nagyon jó. Emlékeztek-e arra, hogy hogy hívták? Tami? Igen, nagyon jó. Köszönöm szépen, Kamilla. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Adél.
A fáraó lánya.
Nagyon jó. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, hogy mi történik vele, amikor a Nílusra tették? Jászmi?
Mózes testvére.
Ügyes.
Miriam.
Tudjuk-e, hogy hogy hívták? Visszaemlékszel-e a nevére? Adél?
Miriamnak hívták.
Nagyon jó. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Kamilla?
Jetró.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Érdekes nevek, de meg lehet tanulni. Minél többet mondjuk, akkor a fejünkbe megy. Nem volt könnyű Mózesnek sem az élete. Volt benne egy-két fordulat. Ha akkor, amikor az elején őt is ugye megölték volna, nem kerülhetett volna a fáraó udvarába, akkor nem így végződött volna a történet, de még nincs vége, ezek után Midian földjén pásztorkodott. És amikor legeltette anyáját, akkor egyszer megjelent neki az égő csipkebokorban az Úr. És azt mondta neki az Úr, tehát az Isten, hogy Mózes, menj, és szabadíts ki népedet Egyiptomból. Akkor, amikor megjelent neki az égő csipkebokorban, akkor onnantól kezdve megkapta ezt a feladatot Istentől, és Isten végig segítette őt ebben a hivatásban, hogy ki tudja vezetni Egyiptomból az ő népét, a zsidó népét, a rabszolgaság alól.
Csipkebokornál megállt, és így imádkozott.
Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó. Bíz rám inkább valami más, ez nem nekem való.
De jobban tudta azt az Úr, hogy mit kell tennie. Én téged választottalak, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Vegyek, amerre bízz az Úr, csak el ne hagyj, Uram. Csipkebokor, élő csipkebokor, Isten élő tüze rajta, a pusztában borulk a bokor. Repkény, mely a napon haldokol, olajfa, szelíd olajfa. Illés elpötte arcát,
árnyékába bújt, és így imádkozott.
Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt Istenem, mint üldözött vad, úgy viszem, veszendő életem.
De jobban tudta azt az Úr, hogy mit kell tennie. Én csönd vagyok, hát hallgatok, te csak nyugodj bele. Azóta is sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, Uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta. A pusztában borog a bokor, repény, mely a napon hallok ott. Olaj van, szelíd olajta.
Jónás elpötte arcát, egy repkény árnyékába bújt, és így imádkozott.
Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhagysz csúfosan. Vedd vissza tőlem lelkemet, nem bírom már, Uram.
De jobban tudta azt az Úr, hogy mit kell tennie. Tiéd a szó, enyém a cél, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre víz az út, csak el ne hagyj, Uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, Isten élő tűze rajta. A pusztában borog a bokor, repény, mely a napon haldokol. Olajban, szelíd olajban.
Jézus elpötte arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott.
A lélek kész van, ám a test gyötrődik és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
De jobban tudta az Atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bízz az Úr, csak el ne hagyj, Uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tűze rajta. A pusztában borog a bokor, repény, mely a napon haldokol. Olajban, szelíd olajban.
Mózes nem csak tudásban, hanem hitben is gyarapodott, mert mindig hitt az Istenben, és rátámaszkodott. És akkor, mikor elindult vissza Egyiptom földjére, először azért félt, hogy hogy fog oda visszamenni. Gondoljátok el, hogy milyen az, amikor vissza kell térnie oda, ahonnan menekült. Megijedt Mózes először a feladattól. Mit szóltok, szerintetek megijedt? Ákos?
Igen.
Igen, most gondold, de oda kell visszamenni, ahol nem szeretnek téged, vagy üldöznek. De azért jó Istenbe bízott, és azt mondta, hogy engedelmeskedik az Istennek, Isten szavának, és visszatért Egyiptomba. A fáraó azonban hallani sem akart arról, hogy elengedje a héber rabszolgáit. Sőt, inkább még keményebb munkára fogta őket. De az Úr Mózes és a nép mellé állt. 10 csapással sújtotta Egyiptomot. Ezért a fáraó végül elengedte őket. Hamarosan azonban megbánta döntését, befogatott harci szekereibe, és utánuk indította seregét. És az izraeliták a Vörös-tenger partján jártak, amikor látták, hogy az egyiptomiak közelednek feléjük. Nagyon megrémültek, előttük a tenger, mögöttük a fáraó serege. Ki emlékszik, mi történt ekkor, Ákos?
Mózes csodát tett, és megnyitotta a Vörös-tengert.
Így van, a botjával előre mutatott, és a vörös tenger ketté nyílt, és a zsidó nép száraz lábbal át tudott menni a vörös tengeren. Viszont amikor jöttek az egyiptomiak, mi történt? Ugyanúgy száraz lábbal át tudtak menni a vörös tengeren? Jászmin?
Visszazárult a tenger.
Így van, visszazárult, és ők mind oda vesztek. Mózes ekkor az Úrhoz fogászkodott, és így szólt hozzájuk. Nyújtsd ki a botodat a tenger fölé. Mózes így is tett, és a víz ketté vált előttük. Út nyílt a tengeren át, és elindultak, és száraz lábbal mentek át a tenger medrében. A fáraó látta, hogy az Úr csodálatosan segíti ezt a zsidó népet. De még ekkor sem tért jobb belátásra. Bosszú szomjasan utána küldte a seregét. Amikor azonban a nép áttért a tenger túlsó partjára, Mózes az Úr parancsára ismét kinyújtotta a botját a tenger fölé, és a víz visszahúzódott a helyére, és elsodorta az életükre törő egyiptomiakat. Így menekült meg a zsidó nép Mózes vezetésével a kegyetlen és kemény szívű fáraó kezéből. Aki szolgaságban tartotta őket, látva, hogy megmenekültek, félelem, csodálkozás és újjongás töltötte el a népet. Hittek az Úrban és Mózesnek, az ő szolgájának. És tudtátok-e, hogy az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte? Ismeritek-e ezt az ünnepet? Pászkának, az Úr átvonulásának ünnepének nevezzük ezt a napot. Jézus például ezen a napon adta értünk életét, a bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre. Ez a mi húsvétunk. Tehát az Ószövetségben Pászka ünnep, az Új Szövetségben pedig a mi húsvétunk, amikor Jézus életét adta miértünk. Szeretnék még egy játékot játszani veletek. Össze kellene kötni mondatokat, hogy mi történhetett, hogy hogyan segítette őket az Úr. Például nem volt elég ennivalójuk, tehát itt a kivonulás során nem volt elég ennivalójuk a zsidóknak, akkor szerintetek mi történhetett velük? Zúgódott a nép, hogy nincs mit enni, és az Isten Mózes imájára miket küldött? Ákos?
Az égből egy kenyeret.
Nagyon ügyes volt. Kenyeret küldött, így van. Fűrjek is ellették a tábort, amely könnyen megfoghattak, ételt készítettek belőlük. És nagyon ügyes vagy, a földön különös fehér ételt találtak, amelyekből kenyeret süthettek maguknak. Szenvedtek a szomjúságtól. Tomi?
Esett az eső, így és van. Azt megtisztították, és jöttek belőle.
Időről-időre megálltak egy-egy oázisba, hogy megpihessenek.
Nagyon jó. Ellenséges népek támadták meg őket, és akkor mi történt, Jászmin?
Az Úr győzelmet adott nekik a csatában.
Így van. Segítette őket, és ők kerültek ki győztesen. Olyan is volt, amikor Mózes Isten parancsával, botjával ráütött egy sziklára, és abból víz tört elő, és így ihatott a nép. Tehát mindig voltak nehézségek az egész életében. A nép is zúgolódott, hogy miért hozták ki minket Egyiptomból. Igaz, ott rabszolgaságban voltunk, de amikor az Úristen velük volt, akkor már tovább nem zúgolódtak, és megköszönték, hogy az Úr segíti őket élelemmel, vízzel, és végig velük volt, és imádkoztak is. Mózes, úgy mint egy pap, ő volt a vezető, az ő kérésére segítette őket az Isten. Emlékeztek-e, hogy még mi történt Mózessel? Mi történt akkor, amikor imádkozott, fölment a hegyre, és ott az Úristen kőtáblát adott neki, két kőtáblát.
És rajta volt a 10 parancsolat.
És a népnek elmondta, hogy ezeket az Úristen adta nekünk, és ezek a szabályok szerint kell élni. El tudjuk-e mondani a 10 parancsolatot? Visszaemlékszünk-e? Kami?
Első, urad az Istened, imád, és csak neki szolgálj.
Nagyon jó. Ákos?
A második, Isten nevét hiába neved.
Kamilla?
A harmadik, az Úr napját szenteld meg.
Köszönöm. Tomi?
Atyádat és anyádat tiszteld.
Jászmin?
Ne ölj.
Simon?
Ne paráználkodj. Ne lopj.
ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy.
Nagyon jó, köszönöm.
Fele barátod házastársát ne kíván.
Mások tulajdonát ne kíván.
Nagyon ügyesek vagytok. Ezek a szabályok szerint kell élni akkor is, amikor az Ószövetségben itt a zsidó nép Mózessel együtt kivonult Egyiptom földjéről, és most is mindig elmondjuk ezt, hogy az első áldozáskor megtanultátok a 10 parancsolatot, nem csak az Istenre, a szüleinkre, hanem embertársainkra is vonatkozó szabályok szerint kell élnünk. És jó is, hogy vannak szabályok, mert szabályok nélkül tudnánk élni?
Nem.
Például mondjatok példát az életben is, hogy hol jó, hogy még vannak szabályok. Kamilla.
A boltban, hogy ne lopj. Mert ha lopnál, akkor mindenki lopna, és akkor nem lenne semmi se. Mert minden elfogyna.
Mondjuk még példát.
Ha meg a börtönben nem lenne szabályok, parancsok, akkor meg onnan kiszoknének a rabok.
Hol vannak fontos, hogy szabályokat kell ismerni? Kamilla.
A sebességkorlát.
Így van, nagyon ügyes.
Mert ha mindenki százal száguldozna, több esély van balesetre.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Így van, tehát a közlekedési szabályok, meg a táblák, meg amikor megyünk az úton, meg a jelző lámpák. Ti életetekben is volt-e valami olyan történet, amikor veletek is történt olyan, mint mondjuk most Mózessel, valamiben nem úgy indultál el, ahogy szeretted volna, de aztán volt egy csavar benne, és a végére jól sikerültek a dolgok. Tomi.
Mikor elsőnek mentünk Olaszországba nyaralni, én azelőtt rosszul voltam, és úgy vészeltem át az egész utat, de a végére jól lettem.
Tudtok-e párhuzamot hozni József és Mózes életében? Hogy mi volt ez a párhuzam? Tomi?
Egyik élete sem volt könnyű.
Nagyon jó. Második.
Amikor mind a ketten az életüket veszélyeztette valami.
Mind a kettő olyan helyzetbe került, hogy majdnem meghalt, de Isten megmentette. És még? Melyik földre kerültek mindkettő? Jelzmény.
Egyiptomba.
Így van. Mind a kettőnek az Egyiptom volt a helyszíne. Nagyon ügyesek vagytok. Tehát Mózes története az elejétől izgalmas volt, és fordulatokkal teli, és még folytatni is fogjuk következő műsorokban is. De látjuk, hogy hogyan óvta meg Isten Mózest a haláltól, és hogyan terelte az útját, még később is, és aztán nagy vezetővé tette. Megbocsájtott neki, hogy ugye megölte ezt az embert, és utána nagy vezetővé tette, mert Mózes bocsánatot kért az Istentől. Köszönöm szépen, hogy ilyen ügyesen elmondtátok, és ilyen szépen visszaemlékeztetek Mózes történetére, és most kérlek benneteket, hogy imádkozzunk zárásként egy Üdvözlégy Máriát, mondjunk egy titkot, akit érettünk tövissel koronáztak. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Aki érettünk, tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!